510-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a Magyar Távirati Irodával. Az ülésen részt vesz Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc a Mavir ZRT vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgatója, Mátrai Károly az MVM ZRT vezérigazgatója, valamint Máté János miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár, tartalmazza a közlemény. Reisz Pál ferences szerzetes, az esztergomi Ferences Gimnázium egykori tanára igazgatója kapta idén a Hit Pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt díjat szombaton adták át a pesti ferences templomban. Az elismerést Horváth Béla a díj alapítója, kurátora, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek metropolita a múlt évi díjazott, valamint Sajgó Szabolcs jezsuita pap jószolgálati nagykövet nyújtotta át. Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-i országgyűlési képviselőválasztás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok. A választópolgárok két hétig ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket a parlamenti választásra. A képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehették át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag képviselőjelölteket ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi. A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon indul, és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. Hivatalosan is Magyar Péter lett a Tisza párt lista vezetője, miniszterelnök jelöltje, írja az Infostart. A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje egyhangulag úgy döntött, hogy én vezetem a Tisza listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a Tisza kormányt és a szeretett hazánkat, írta Facebook bejegyzésében a pártelnök hozzátéve, hogy a megtisztelő felkérést elfogadta. Magyar Péter posztja végén leszögezi, készen áll minden tudásával és energiájával Magyarországot és honfitársait szolgálni. Bemutatta 15 törvényjavaslatát a Demokratikus Koalíció, amely megtiltaná a nemesi címek és a főispáni cím használatát, írja az Infostart. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a javaslatot azzal indokolta, hogy Magyarország egy modern köztársaság, nem pedig egy középkori úr és szolga viszonyán alapuló feudális állam. Magyarországon az emberek többsége úgy gondolja, hogy a család egy fontos alapegység. Az adócsökkentési törekvések helyesek, a munka alapú társadalom koncepciója megfelelő, követendő, mondta a századvég üzletág vezetője az M1-en. Hortai Olivér erről a századvég és a közmédia együttműködésében mintegy 1000 ember megkérdezésével készült, legfrissebb kutatással összefüggésben beszélt, amelynek eredménye szerint a családi adókedvezményt a felnőtt lakosság 95%-a ismeri, és bár a kedvezmény minden negyedik háztartásra van közvetlen hatással, a válaszadók 76%-a egyetértett vele. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik a felhőzet, késő délutánra mindenhol záródik a felhőtakaró. Előbb a Dunántúlon délután máshol is szorványosan fordulhat elő kisebb eső. A nyugati-délnyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 12 fok között alakul. A tartósan borult részeken lesz hidegebb az idő. Késő este 2-8 fok valószínű.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Juhász Orchideával, Virággal, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda vezetőjével beszélgetünk. Szó lesz a klubokról, a szolgáltatásokról, és kiderül például, hogy decembertől új helyszínen várják a közösségeket. Tartsatok velünk, érdemes! Juhász Orchideával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek, egy új helyszínen beszélgetünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, igen, egy nagyon szuper új helyszínünk van, még mi is szokjuk itt az újdonság erejét, és nap mint nap rácsodálkozunk erre a hatalmas szép helyiségre, ahova költöztünk.
Aki esetleg ismeri a Miskolci Egyetemet, az talán tudja, hogy hol van az inkubátorház. Egy hatalmas teret kaptatok sok-sok lehetőséggel, és ahogy az órarendet elnézem, nagyon sűrű is a program.
Igen, 2025. december 1-én költöztünk ide, ez a Miskolci Egyetem Céper 2-es épülete. Annak idején egy ilyen startup központ volt ezen a helyszínen, és most a közösségi szolgálati iroda kapta meg. Hát sokszorosan nagyobb, mint az eddigi helyszínünk, eddig egy kis közösségi terünk és egy irodánk volt. Nyilván ott is folyamatosan önkéntesek különböző közösségi programokat működtettek, illetve lehetőségünk volt az egyetem élményközpontját is használni, tehát eddig is évente több mint 100 közösségi programot szerveztünk. Hát így ezzel a változással most már elértük az évi több mint 220 közösségi programot, ami azt gondolom, hogy elég hihetetlen, még számomra is hihetetlen, és nyilván nem azért vagyunk képesek ennyi programot szervezni, mert mi itt a közösségi szolgálati irodában négyen ilyen szuper erővel rendelkeznénk, hanem azért vagyunk képesek ennyi programot szervezni, mert nagyon ügyes és lelkes önkénteseink vannak.
Jelenleg is zajlik egy casting, ugye? Önkénteseket kerestek és castingoltok.
Igen, 25 szeptemberre óta van egy öntevékeny körpályázat a Miskolci Egyetemen. Ezt szeptemberben írtuk ki, akkor még határidővel, most már folyamatos beadású ez a pályázat. Ez azt jelenti, hogy az egyetem hallgatói és dolgozói önkéntes alapon klubok, öntevékeny körök vezetésére, működtetésére pályázhatnak nálunk. Ez egy kicsit részletesebben azt jelenti, mondjuk vegyünk egy hallgató, hogyha szeretne valamilyen klubot indítani, mint például mondjuk egy vitaklubot, akkor mi ehhez tudunk helyiséget adni, tehát adunk neki helyszínt a programhoz, adunk, hát hogyha szükséges valamilyen eszköz, alapanyag a klubhoz, mondjuk egy ékszerkészítő műhelyünk is van ott, ugye mondjuk ékszer alapanyagokat, ilyen bizsú ékszer alapanyagokat, vagy például most lesz egy angol nyelvű Unicoloring, ilyen kis színezős, festős műhelyünk, ahhoz is ugye megvesszük az alapanyagokat. Ezen kívül egy kis ilyen kis vendéglátást is biztosítunk minden klubunkon, kávét, teát, szörpöt, kis rákcsát. Ami talán még izgalmasabb az önkénteseinknek, hogy egy hivatalos önkéntes szerződést kötünk, amit nyilván mint egy ilyen gyakorlat, munkatapasztalat az életrajzhoz is csatolhatnak, hogy ők önkéntes szerződéssel öntevékeny kört működtettek, erről egy szakmai igazolást is tudunk kiadni nekik, illetve a felsőoktatási törvény biztosít lehetőséget arra, hogy önkéntes krediteket is, önkéntes krediteket szabadon választható kurzus keretében elszámolhassanak a hallgatók. Ez 15 óránként egy szabadon választható kreditet jelent. Az a tapasztalat, hogy egy aktív önkéntes egy szemeszter alatt 2 vagy akár 3 szabadon választható kreditet is szerezhet azzal, hogy öntevékeny kört vezet a Miskolci Egyetemen.
Ezek szerint akkor túl jelentkezés is van, vagy sokszoros az érdeklődés, nem?
Igen, már előző fél évben is nagyon sok pályázatot kaptunk. Szerencsére senkit nem kellett elküldenünk, hogy nem fér be a programunkba. Most járunk ott, hogy teljes mértékben betelt az órarendünk. Hát már csak ilyen délelőtti idősávok vannak. Hát, hogyha valakinek akkor van lyukas órája, és a csoporttársaival vagy más egyetemistával szeretne klubot létrehozni, akkor még azért van lehetőség, de most már jelenleg a délutáni idősávokban legalább egy, de van, ahol 2 program is párhuzamosan fut. Ahogy látod, ez a szuper tér, amiben vagyunk, ez egy 250 négyzetméteres, nagyon modern dizájnnal rendelkező tér, aminek az a különlegessége, hogy egy nagy tér az egész. Ilyen különböző dizájn elemekkel van elválasztva, ilyen pókhálószerű elemekkel vannak elválasztva ezek a kis egységek, ami azt jelenti, hogy nincsenek falak, nincsenek kis helyiségek benne. Ez egyrészt nagyon jó, tehát egy nagyon jó hangulatú közösségi tér. Másrészt azt is jelenti, hogy nem tudunk a 250 négyzetméteren 3-4 klubot működtetni egyszerre. Körülbelül azt tudjuk megoldani, hogy egyszerre 2 klub a egyik végében és a másik végében, ezek ilyen kis egységek, ezekben különböző olyan klubok tudnak egymás mellett működni, akik nem zavarják egymás működését. Most például nem sokára egy zenei klubunk lesz, hát a zenei klubbal párhuzamosan azt gondoltuk, hogy semmilyen klubot nem tudunk működtetni, viszont jövő héttől kezdve a zenei klubunk mellett is lesz egy klub, mégpedig egy tészta készítő műhely, száraz tészta készítő, olasz száraz tészta készítésre lesz lehetőség ezen a műhelyen, és ez a zenei klubunkkal párhuzamosan lesz, úgyhogy egy kis zenei aláfestést is kapnak a tésztagyúráshoz a hallgatók és a kollégák, akik részt vesznek azon a műhelyen.
Egy üvegiroda van egyedül így elválasztva, ugye ez egy praktikus dolog nektek?
Igen, ez is egy érdekessége ennek a helynek, hogy ugye a közösségi szolgálati iroda, és a közösségi szolgálat, közösségi tér, ez most egyetlen egy helyszín, és valóban ebben a 250 négyzetméterben egy ilyen viszonylag kis üveg, akvárium, üvegiroda le van belőle választva, ez hála Istennek hangszigetelt, tehát tudunk benn dolgozni, de ez azt is jelenti, hogy lényegében a közösségi tér közepén dolgozunk egy üvegirodába, ez nem rossz, tehát nem negatív értelemben mondom, egyrészt látjuk magunk körül a történéseket, másrészt nyilván bármikor megszólíthatók vagyunk, az, hogy hangszigetelt ez az iroda, ez azért nagyon sokat jelent számunkra, hogy azért tudunk nyugodtan dolgozni is, de ez azt is jelenti, hogyha mondjuk kimegyünk a térből, kimegyünk a mellékhelyiségbe, akkor ugye ezeken a programokon keresztül megyünk ki, ami az egy érdekes helyzetet terem, tehát, hogy tényleg benne vagyunk a közösségi tér közepében az irodánkkal.
Most zenélünk egy kicsit, utána részletesen beszélgetünk a programokról is, tehát arról, hogy milyen is és mekkora ez a közösség. Juhász Orchideával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda vezetőjével beszélgetek. Milyen programokkal várjátok napról napra, óráról órára akár az érdeklődőket, és milyen klubok működnek?
Hát azt hiszem, hogy most már képtelen lennék csak úgy fejből felsorolni, tehát amit még mondjuk előző fél év végén simán megtettem volna, hogy fejből felsorolom, hogy mi az a 7-8 klub, amit működtetünk. Most már ez nehézkes lenne, úgyhogy annyi kis csalást alkalmaznék, hogy nézem itt az órarendet közben, és akkor nem tematikusan, hanem napról napra mennék a programunkban. Hétfőnként délután van egy Icon Café nevű programunk, amit egy magyar egyetemista hallgató angol nyelven vezet, ez egy ilyen kis közgazdaságtani, gazdasági networkinges történet, ez nagyon talpra esett fiatal ember, a Marci, aki valamiért külföldi hallgatókat talált meg inkább, tehát angol nyelvű a program, igazából jelentkezhetnének rá magyar hallgatók, és remélem, hogy ők is fognak, de egy jó kis csapattal, mert most második fél éve dolgoznak együtt ebben a kis, nekem úgy tűnik, egy kis workshop jellegű klubban. Ezután hétfőn délután kezdődik, és egész este 8-ig tart a darts klubunk, ezt egy jogász fiatalember működteti, aki annak idején a társas játékklubunkban játékmesterként önkénteskedett, most pedig egy darts klubot vezet. Keddenként egy nagyon érdekes programunk van, a Hungarian Club, amit közösségi szolgálatos diákok, vagyis a jezsuita gimnázium szeretett szolgálatos diákjai tartanak. A Hungarian Clubban a külföldi hallgatóknak van lehetőségük ismerkedni a magyar nyelvvel és kultúrával, és ezt már most hagyományosan második fél éve a jezsuita gimnázium diákjai szervezik. Itt az előbb mondtam ezt, hogy iskolai közösségi szolgálat, ez még egy fontos dolog, hogy amióta a Miskolci Egyetem közösségi szolgálati irodája működik, azóta szorosan együttműködünk a miskolci középiskolákkal, tehát a Miskolci Egyetemen van lehetőség az 50 órás iskolai közösségi szolgálatot elvégezni. Mi erre főként a közösségi programjaink keretében adunk lehetőséget. Ez a példa, amit most mondtam, hogy a külföldi hallgatóknak segíteni akár a magyar nyelv elsajátítását, ez szerintem egy szuper közösségi szolgálat, ahol egyrészt a diákok egyértelműen érzik, hogy egy értelmes, fontos, segítő tevékenységet végeznek, miközben ők is fejlődhetnek, ők is tanulhatnak, nem csak az angolt gyakorolhatják, hanem nagyon sok kulturális vonatkozással is megismerkedhetnek, tehát a Miskolci Egyetemen több mint 50 különböző országból vannak itt egy időben egyetemisták. Én azt gondolom, hogy egy kincses bánya ahhoz, hogy a különböző távoli kultúrákkal ismerkedjünk. Szintén keddi nap egy anime klub. Hát első körben nem tudtam, hogy ez hogy fog majd működni, tehát egy egyetemen egy anime klub. Semmilyen ilyen averzióm nincsen, csak egyszerűen ismeret hiányom az animék világából, és azt látom, hogy hatalmas érdeklődés van, tehát teljesen teltházas ez a klubunk. Nem is tudom, most a héten is, tehát szerintem legalább 15-en voltak, és egy olyan fiatalember vezeti, akinek van egy YouTube csatornája, tehát először azokat a követőit szólította meg, akik a Miskolci Egyetemre járnak, és utána itt a Miskolci Egyetemen belül épített egy közösséget, szintén már második fél éve működik ez a anime klub. Szerdán van egy társasjáték klubunk, a társasjátékozás a közösségi szolgálati irodának egy emblematikus története, ez 2020-tól, 21-től, tehát az iroda kialakításától kezdve fontos, hogy egy nagyon nagy társasjátékparkot építettünk, ami szerintünk kiváló eszköz a közösségformálásra, illetve az olyan soft skill-ek, nem szakmai készségeknek a fejlesztésére, ami nem biztos, hogy az egyetemen más, mondjuk előadások keretében könnyen megvalósulhat, tehát én azt gondolom, hogy a társasjátékok azok nagyon kiváló eszközei a különböző képességek, készségek fejlesztésének, akár például a kommunikáció vagy az együttműködési készség fejlesztésének. Most ettől a fél évtől indult egy rejtett szerepes szerepjáték klubunk, a Blood on the Clock Tower című játék, ami most jelenik meg magyar nyelven februárban. Február végén mi már most két önkéntes hallgatót igyekszünk kiképezni játékmesternek, mert úgy tűnik, hogy nagyon nagy igény van erre a játékra. Ezzel a játékkal a 48 órás társasjáték maratonunkon ismerkedtünk meg.
Ez a 48 órás társasjáték maraton, ez mikor lesz legközelebb?
Én nem tudom, hogy lesz-e, igény az van rá, ez most kiderült. Igazából ez egy ilyen hirtelen jött ötlet volt a vizsgaidőszakban, hogy hát ugye vizsgaidőszak van, nincsenek nagyon programjaink, a hallgatók nincsenek itt, milyen jó ötlet lenne bezárkódni 48 órára a munkahelyünkre, teljesen normálisak vagyunk különben. Szóval kitaláltuk, hogy legyen egy 48 órás társasjáték maratonunk. Gondoltuk, hogy biztos találunk 20-25 olyan egyetemistát, aki elég őrült ahhoz, hogy rávegyük egy ilyen programra. Na most 104-en voltak a rendezvényen. A nappali időszakokat 50 főbe, az éjszakaikat 20 főbe limitáltuk, ezt mindig átléptük. Éjszaka is közel 30-an játszottak, volt, aki 48 órán keresztül folyamatosan itt volt és játszott és nem aludt. Mi azért egy picit itt próbáltunk ide az üveg irodánkba bevackolni, a hálózsákokkal is egy picit azért aludni, mert hogy mi sem mozdultunk ki 48 órán keresztül a Kösziből, a közösségi szolgált irodából. Volt egy YouTube közvetítésünk, élő közvetítésünk 48 órán keresztül a Miskolci Egyetem YouTube csatornáján. Ott egy asztalt mutattunk, de hát itt az egész térben folyamatosan játékok zajlottak, és hát az a visszajelzés, hogy mindenképpen csináljunk ilyet újra, és a nagy slágere ennek a társasjáték maratonnak, ez a Blood on the Clock Tower című rejtett szerepes játék volt, amit azt hiszem, hogy legalább 40 órán keresztül játszottak különböző formációkban a résztvevők.
Van néhány klub, amit mindenképp érdemes megemlítenünk.
Igen, most azon gondolkodom, lehet, hogy a teljesség igénye nélkül, de néhányat mindenképpen még kiemelnék. Van egy fafaragó öntevékeny diákkörünk. Ez azért érdekes, mert egy kolléga, Bihari Zoltán kollégám működteti. Ez egy régi, hagyományos fafaragó klub a Miskolci Egyetemen, ami lényegében így a közösségi szolgálati iroda égisze alatt működik az előző fél évtől kezdve. Nagyon szuper szép dolgokat alkotnak a kollégák a hallgatókkal. Ami nekem a nagy kedvencem, az a spanyol klub. Egyrészt azért, mert imádom a spanyol nyelvet. A másik oka ennek az, hogy egy elképesztő fiatal hölgy vezeti, aki 16 éves gimnazista, a Miskolci Diósgyőri gimnáziumnak a diákja, 3 nyelven beszél folyékonyan, felsőfokon, magyarul, spanyolul és angolul, és hát úgy kapcsolódott annak idején a programjainkhoz, és amikor ugye megtudta, hogy hát itt nagyon sok latin-amerikai hallgató is van az egyetemen, akkor nyilván belső motivációtól hajtva több programunkon is részt vett, hogy gyakorolhassa a spanyol nyelvet, és akkor egy közös ötlettől vezérelve egy spanyol klubot indítottunk előző fél évben, ami azóta is működik, heti rendszerességgel tartja Lola ezt a klubot. Tegnap például itt a másik klub miatt ide szorultak a konyhai részbe, hát nem tudtunk elég helyet biztosítani, több mint 10 voltak, főként külföldi hallgatók, de magyar hallgatók is, és hát ezt egy 15 éves középiskolás lány vezeti nálunk. Nyilván iskolai közösségi szolgálat keretében kezdte annak idején, de hát már nem 50 óránál, hanem több mint 200 óránál jár.
tudományos klub is van, ez miről szól?
Igen, hát ugye az előbb mondtam, hogy van egy gazdaságtudományi klubunk, de van egy csillagász klubunk is. Ezt egy MFK-s kolléga, Dr. Landusz kolléga Sziomosz Angelosz vezeti. Tehát ez egy tudományos klub, két heti rendszerességgel ülésezik, és hát Angelosz pedig egy profi előadó a Répásutai csillagdában, a Büki csillagdában is őt tart planetáriumi előadásokat, tehát én azt gondolom, hogy aki erre jön, az nem vesz zsákba macskát, biztos, hogy egy szuper programon vesz részt. Ezen kívül van két keresztény klubunk is, igazából azért kettő, mert hogy itt az időpontok miatt nem mindenkinek minden időpont jó, és azt látjuk, hogy nagyon nagy igény van rá keresztény hallgatók, akár alkotós, akár beszélgetős kis közösségekben találkozzanak egymással, úgyhogy nagyon örülünk, hogy megtaláltak minket, és nagyon örülünk, hogy mi biztosítani tudjuk nekik ezeket a lehetőségeket. Nem sokára kezdődik egy zenei klubunk, egy nagyon hosszú nevű, mi az zenei klub, nem is tudom pontosan elmondani, mert angolul van, és valami nagyon hosszú a neve, ragaszkodtak hozzá a fiúk, és hát ezt egy ilyen gitáros rocker fiú indította el, nagyon-nagyon ügyesen szervezi, főként külföldi hallgatók járnak hozzá, gitár, erősítő, szintetizátor, néha megjelennek ilyen nagyon különleges keleti hangszerek, van, aki énekel, és nagyon jó kis háttérzenét biztosítanak itt nekünk a hétköznapi munkához. Hát, amit még itt érdekességként kiemelnék, az, hogy februártól indul egy természetjáró körünk is, egy Unit Trail nevű egyetemi túrakör. Ez most egy teljesen új kezdeményezés, nagyon vártunk rá, hogy ilyen mozgásos jellegű programunk is legyen. Illetve, ha még nem említettem, akkor jövő héttől indul egy paszta műhely, ami egy ilyen száraz tészta, olasz száraz tészta készítő klubunk lesz. Ennek pedig az az érdekessége, hogy a gazdaságtudományi karral együttműködve, egy kurzus keretében lényegében gyakorlatot végezve a hallgatók vállalták azt, hogy egy ilyen klubot indítanak. Nyilván az oktatók segíteni fognak nekik ebben. 8 hallgató szépen beosztották az alkalmakat, és különböző olasz száraz tésztákat fognak készíteni. Kicsit készülnek is kultúrtörténeti háttérrel is, és itt a résztvevők meggyúrhatják ezeket a tésztákat, hazavihetik, kiszáríthatják, és remélem kapunk majd jó fotókat róla, hogy hol kerültek ezek a tészták, hogy kerültek felhasználásra otthon.
Ezekbe a klubokba bárki jelentkezhet a Miskolci Egyetemről?
Igen, a Miskolci Egyetem polgárainak szólnak a klubjaink. Ez azt jelenti, hogy a magyar és a külföldi hallgatóknak, oktatóknak és egyéb dolgozóknak, amit még pluszba hozzátennénk, hogy középiskolások is jelentkezhetnek. Ugye az egyetemnek nagyon fontos az, hogy a középiskolákkal, a középiskolásokkal jó kapcsolatot őrizzünk és építsünk, és ezért természetesen minden klubunk nyitott a középiskolások számára, és úgyhogy őket is nagy szeretettel várjuk.
Végezetül mondjunk elérhetőségeket.
Tehát a Miskolci Egyetemen a Céper 2-es épületben vagyunk megtalálhatók. Ezt úgy könnyű megtalálni, hogy van egy hatalmas jó szerencsét felirat a Miskolci Egyetemen, és mögötte van egy épület, az a Céper 2-es épület. Ott vagyunk megtalálhatóak. Ezen kívül, hogyha az egyetemen beírja valaki az egyetemi honlapon, hogy köszi, vagy közösségi szolgált iroda, akkor ott lesz a telefonszámunk is. Az e-mail címünk pedig borzasztóan egyszerű, ugyanis köszi ékezet nélkül. köszi@uni-miskolc.hu. És hát a közösségi média felületeken, a Köszi Eme Facebook és Instagram oldalon is mindenkit szeretettel várunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen az érdeklődést, és remélem találkozunk a Kösziben.
ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Juhász Orhideával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Tóth Barbara aromaterapeutával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Egy citrom illó olajat nyújtott át nekem Barbara, hogy illatozzam meg, valóban nagyon kellemes. Szerintem visszatérünk rá, mert itt a téli immunerősítés kapcsán ugye a citrom, a lemon, ez biztos szóba fog kerülni. De kezdjük talán ott Barbara a beszélgetésünket, és természetesen sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy ismételten itt vagy nálunk, és veled kezdhetjük a 2026-os évet a tekintetben, hogy egy picit foglalkozzunk a természetes gyógymódokkal, azoknak az erejével, és amikor egyeztettük ezt a mai beszélgetésünket és a témákat, akkor felvetetted, hogy egy picit tisztázzuk már azt, hogy tulajdonképpen a természetgyógyász mivel is foglalkozik. Azért merült ez fel benned, mert hogy vannak negatív tapasztalataid, az imént megosztottad egyébként velem, kérlek, hogy tedd meg ezt a hallgatókkal is.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Igen, sokan nem tudják, hogy egy természetgyógyász mivel foglalkozik, és azt sem, még a követőim közül sem, hogy én természetgyógyászként mivel foglalkozom. Ugye a természetgyógyászat az nem diagnosztizál, tehát egyik természetgyógyász sem állít fel diagnózist, és nagyon sok páciensem, vendégem azt várja tőlem, hogy ha eljön, akkor én mondjam meg, hogy neki mi a problémája. Szoktam nekik mondani, hogy hát ehhez egy orvos végzettségű embert kell felkeresnie, mert a természetgyógyász holisztikusan, teljes egészében nézi az embert, és mi állapotfelméréssel dolgozunk.
De ahhoz, hogy tudjál segíteni, mégiscsak tisztában kell lenned a pácienseid problémáival. Nyilván ezt ők elmondják neked, de egy állapotfelméréssel indul ez a kapcsolódás?
Persze, természetesen, sőt, azért elég sok páciensem már orvosi diagnózist követően jön el hozzám, vagy nem sikerült a problémáját megoldani, vagy esetleg kiegészítő gyógymódként szeretnék valamelyik természetgyógyászati ágat hozzátenni az egészsége javításához.
Azt mondtad, hogy sokan fölhívnak telefonon, és azt kérdezik, hogy mit ajánlanál, hogy ez így nem működik. Mert igen, hogy el kell menni hozzád, és megtörténik az a bizonyos készüléken keresztüli állapot felmérés?
Nem csak készüléken keresztül, a készülék az egy segítség. Én kérdőív alapján dolgozom, alapjában véve, tehát az az elsődleges, azért az egy bő fél órás, ugye te is voltál már nálam ilyen állapotfelmérésen, ezt te is tudod, ez egy bő fél órás, viszonylag hosszú, elég mély, mélyre menő kérdéseket tartalmazó kérdéssor, és ez alapján próbálom én a vendégnek a teljes állapotát felmérni, és aztán ezután jön egy gépi állapot felmérés, ami azért általában alá szokta támasztani.
Ez milyen elven
azokat,
működik?
Ez biorezonanciás elven működő gépi mérés.
És ott te már látsz olyan dolgokat, amiket esetleg a páciens is megfogalmaz, vagy amiben kéri a segítségedet, vagy esetleg olyan dolgok is napvilágra látnak, amiről nem tud az, aki hozzád fordul.
Igen, a gép az sokkal hamarabb megmutat problémákat, mint ahogy azt még gondoljuk. Tehát olyat is megmutat, aminek még esetleg a tüneteit nem érezzük, de már ott van a szervezetünkben.
És amikor napvilágot lát valamilyen probléma, ami esetleg összecseng azzal, amit megfogalmazott az, aki megkeres téged, akkor utána mi a következő lépés?
A következő lépésként általában egy komplex kezelési tervet szoktam felállítani. Ez nyilván különböző életmódfaktorokból áll. A táplálkozás, a mozgás, a vitaminok, és ugye nyilván a nálam elérhető természetgyógyászati ágak valamelyikét, amelyik az adott problémára legjobban használható, vagy esetleg komplexen. Ugye nálam a fitoterápia, az aromaterápia, a fülakupunktúra és a reflexológia érhető el jelenleg.
Azt mondod, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mivel foglalkozik, mit csinál a természetgyógyász, vagy akár te sem. Ezek szerint az emberek nincsenek tisztában azzal sem, hogy a természetes gyógymódoknak milyen ereje, milyen előnyei lehetnek, hogyan kell azokat helyesen alkalmazni, használni? Nyilván ez már egy következő szint.
Igen, igen, nyilván tudják a természetes gyógymódok erejét, tudják, hogy azért ezeknek nem lehet káros mellékhatása, illetve nagyon kevés káros mellékhatása lehet helyes használat esetén nyilván, hogy ez egy egész szervezetre kiható holisztikus hatású gyógymód. Ugye mi a betegségeknek az okát szüntetjük meg, nem a tüneteket kezeljük. A természetes gyógymódok nagyon jók, méregtelenítő, nagyon sokszor méregtelenítéssel kezdek egy kezelést. Viszont az is nagyon fontos, hogy ezek a természetes gyógymódok nem úgy működnek, mint a gyógyszerek, hogy beszedem a gyógyszer felét, és akkor fú, én már tök jól vagyok. Hanem azért ehhez hozzá kell tennie az embernek nagyon saját magát. Tehát tényleg az életmód faktorokban is változtatni kell, illetve nem szabad félbehagyni a kezelést. Tehát, hogyha megállapodik az ember nyilván magával, meg a természetgyógyásszal az elején, hogy ez 10 kezelés, akkor 4-5 kezelés után nem biztos, hogy jó azt, hogy azt mondom, hogy hát én nem érzek most semmit, és akkor nem jövök többet.
Azt mondod, hogy a betegségek okát próbáljátok megszüntetni, nem a tüneteket. Ez azt is jelenti, hogy ez egy viszonylag hosszú folyamat?
Igen, mindenképpen. Mindenképpen, hiszen azért általában hozzám krónikus betegségekkel érkeznek az emberek, amiknek ugye a kialakulása sem egy 2-3 hét alatt alakul ki, hanem a kialakulás is egy viszonylag hosszú idő. A gyógyulás az ugyanúgy nem 2-3 hét alatt fog végbe menni. Én a saját tapasztalatomat tudom azt mondani, hogy 2,5 év után mondta a természetgyógyászom azt, hogy na, ezek az eredmények már egész jók.
Milyen tapasztalataid vannak arra vonatkozóan, hogy mennyire vagyunk hajlandóak tenni magunkért? Mert aki elmegy hozzád, és megtörténik az állapotfelmérés, ő is mond néhány olyan problémát, amire szeretne megoldást találni, és elindul egy kezelési folyamat, de mennyire teszik magukat oda az emberek, hogy igen, én szeretnék gyógyulni, változni, és tudom, hogy ehhez nem vagy elég te, mint természetgyógyász, akár az aromák, vagy bármilyen más kezelés, hanem bizony nekem is át kell alakítani a táplálkozásomat, mozognom kell, és hát lehetne sorolni, fogunk majd erről beszélgetni.
Igen, ez nagyon változó. Én azért nem szoktam zsákba macskát árulni, tehát én az első állapot felmérésnél el szoktam mondani a vendégeknek azt, hogy itt tényleg nem szabad csodát várni, és nem egyik pillanatról a másikra fog jönni a változás, és hogyha ő nem teszi oda saját magát, akkor tényleg nem valószínű, hogy ott bármi eredmény várható lesz. Tehát mindenképpen ez egy közös munka. Én tudom segíteni őt abban, hogy ő meggyógyítsa tulajdonképpen saját magát.
január első napja is szerintem kiválóan alkalmasak arra, hogy tegyünk valamilyen újévi fogadalmat, bár a pszichológusok azt mondják, hogy ezek is akkor jók, és várhatóan a jövőben fognak teljesülni, hogyha azért kellő megalapozottsággal bírnak, tehát lehet még az évünket tervezni, új szokásokat kialakítani, és szerintem aki elmegy hozzád, azért is nagyon jól teszi, mert egyfajta személyes példamutatást is kap általad, hiszen én tudom, hogy te magad is nagyon odafigyelsz a táplálkozásodra, mozogsz, rendszeresen futsz, nyilván ezt, ha elmondod a hozzád fordulóknak, ennek is lehet egy jó hatása.
Igen, nyilván nem vagyok az a bort iszik és vizet prédikál alkat, tehát én azért tényleg próbálom úgy élni az életemet, hogy főleg természetgyógyászként, de egyébként saját magamért is, hogy minél többet megtegyek az egészségemért, tényleg a mozgásban, a táplálkozásban, akár az a napi cirkadián ritmusnak a fenntartásában. És hogyha az újévi fogadalmak jutnak eszünkbe, akkor én nem ajánlom az újévi fogadalmakat. Egy kutatás szerint az újévi fogadalmakat az embereknek csak a 8%-a tartja meg. Én a szokások kialakításának tehát én úgy gondolom, hogy a szokások kialakítása
az igen.
Ugye, ha 21 napig csinálunk valamit, akkor az már általában szokássá válik. Természetesen azért ehhez úgy kell hozzáállnunk, hogy mi ezt szokássá szeretnénk tenni. Úgyhogy hát remélem, hogy minél többen nem fogadalmat tesznek, hanem új szokásokat.
Thank you.
talán mindegy is, hogy hívjuk, mert lehet az fogadalom is, bár én is tudom, hogy van erre vonatkozóan kutatás, és bizony a fogadalmaknak a jelentős része bedől, tehát nem tartanak 21 napig sem.
Igen, és én a másik, amit nagyon fontosnak tartok, azok a célkitűzések, hogy legyenek céljaink, legyenek pici apró céljaink, meg legyenek nagyobb céljaink. És én például nálam ez nagyon jól működik, hogy akár kiragasztom magamnak valahova ezeket a pici célokat, vagy a telefonképernyőre, vagy hát van erre tényleg
fontos,
nagyon sok megoldás.
Szembesülj ezekkel nap,
nekem
nap,
nagyon fontos, igen.
De gondolom, hogy erre vonatkozóan is tudsz akár hasznos tanácsot is adni. Azzal, hogy beköszöntött az új év, hát a vírusok is megérkeztek, ugye itt a központi kórházban is már maszkot kell, hogy viseljünk a betegellátó osztályokon. Ennél fogva nagyon fontos, hogy tudjuk télen erősíteni az immunrendszerünket, és akkor természetesen miután már itt meg is szagoltattad velem a citrom illatot, számos illóolajat hoztál, itt vannak a stúdió asztalán. Hát melyek azok az illóolajok, amelyeket ilyen céllal tudunk használni, illetve benne mindig megfogalmazódik, hogy egyrészt hogyan kell őket használni, mert egyszer megosztottad velem, hogy higítani kell ezeket, illetve lehet-e ezeket túladagolni? Tehát ilyen értelemben van-e veszélyük?
Igen és igen. Mindenképpen ugye higítani kell őket, meg kell találni azt az anyagot, amiben ezek az olajok fel tudnak oldódni. Ugye semmiképpen nem a víz, mert az olaj a vízben nem oldódik, úgyhogy mézben, citromlében, ecetben, almaecetben, de akár ugye extrém esetekben szoktuk mondani, hogy kockacukorra cseppentve, vagy akár egy falat kenyérre cseppentve is be lehet ezeket vinni a szervezetbe. Van egy-két eset, amikor lehet közvetlenül a nyelv alá, nyálkahártyára cseppenteni őket, de ezeket is csak aromaterapeuta ajánlásával.
Azt akarod mondani, hogy mielőtt a kulacsomba, a vizes kulacsba cseppenteni bármilyen illóolajat, akkor előtte egy pici mézben, citromlében, almaecetben feloldódik.
Fel kell oldani, és úgy kell hozzátenni a vízhez, igen. Készül egyébként egy epukom az illóolajok biztonságos használatáról, mert azért elég sok vad dolgot lehet látni az interneten, úgyhogy ennek apropóján ezt elkezdtem készíteni.
Miket hoztál még egy.
És hogyha már az illóolajok, ugye szagolgattuk a citromot, és hát ugye a citrom és a vadnarancs az egy ilyen kultikus olaj már nálunk. A citrom egy limonénban gazdag illóolaj, nagyon jó méregtelenítésre használni egyébként, és antioxidáns hatású is. A vadnarancs pedig az idegrendszeren keresztül segít kiegyensúlyozni az immunreakciókat, és ugye ennek a kettőnek, illetve mindegyik illóolajnak nagyon jó érzelmi hatásuk is van, hiszen a citrom az a tisztaság és a világosság olaja, ő egyébként nagyon jó frissítő, és nagyon jól lehet például tanuláshoz is használni. A vadnarancs ugye a bőségen kívül a bizalomé és az élet örömé. És akkor hát hoztam még citromfüvet, tömjént, kurkumát, ezek ugye mind-mind nagyon jók immunerősítésben, illetve gyulladáscsökkentésben, tehát hogyha már probléma van, akkor is.
Lehet ezeket az illóolajokat kombinálni, vagy érdemes kombinálni?
Bizony, nagyon jó keverékeket lehet belőlük készíteni. Én általában keverékekkel dolgozom, tehát ha akármilyen probléma esetén is általában nem monoolajokat adok, hanem keveréket készítek a vendégeim részére.
Mert azoknak a hatása annyi, amennyi keverék van benne akár? Tehát ezek összeadódnak a hatások?
Nagyon szuper szinergiában dolgoznak az illóolajok, tehát ők felerősítik az egymás hatását, úgyhogy meg sokszorozzák egymás hatását.
Egyszer elmondtad nekem, megosztottad velem, és én azóta alkalmazom is, hogy ebben az influenzás időszakban, amikor az immunrendszerüket akarjuk erősíteni, vagy már van egy kis megfázásos tünetünk, akkor nem a hagyományos inhalálást javaslod, amikor kamilla tea fölé hajolunk. Talán ezt már orvosok sem annyira ajánlják, pontosan a hőmérséklet mert emiatt, hanem egy picit teafa olajat cseppenteni a kezünk közé, összedörzsölve, és azt belélegezni. Tulajdonképpen
igen.
Sokkal egyszerűbb megoldás, sokkal kényelmesebb.
És igen, sokkal és a kezünk mindig kéznél van.
Igen.
Igen, mert az illóolaj így töményen megillatolva kettő másodperc alatt ott van az érzékszerveinknél, tehát ott van a sejtjeinkben, úgyhogy nagyon, nagyon gyorsan eljut mindenhová.
Azt mondtad nekem, előzetesen beszélgettünk, hogy különböző életmód faktorokról is érdemes beszélgetni, említettük már, hogy nagyon fontos, hogy rendszeresen mozogjunk, hogyan táplálkozunk, nagyon fontos az alvásunk mennyisége és minősége, és az én idő, ez ugye egy nagyon divatos szó ma, sokat használjuk, de hát nagyon beszédes, hogy teremtsünk olyan időszakokat minden nap akár, amikor csak tehetjük, amikor magunkkal foglalkozunk, egy kicsit elvonulunk, akár olvasunk, vagy bármi más ilyen relaxációs dolgot csinálunk. Ezekről, erről a kombóról hogyan gondolkodjunk?
Igen, mindenképpen. Hát ugye a mozgást azt nem kell mondani, ez folyik ránk mindenhonnan. Én mindenkinek azt mondom, hogy találja meg azt a mozgásformát, ami az ő számára megfelelő, keresse meg mi az, amit szívesen, milyen emberekkel kapcsolódik szívesen, és arra felé induljon el. A táplálkozásnál ugye ilyenkor télen például nagyon fontos, hogy melegítő hatású ételeket tegyünk. Ugye a hagyományos kínai orvoslásban meg vannak adva, hogy milyen húsok, halak, zöldségek, például nagyon jó ilyenkor a marha hús, vagy a tonhal, esetleg a kacsa fogyasztása. Gyökérzöldségek esetén a sárgarépa, a cékla és a hagyma. Ugye a hagyma az egyébként is nagyon, nagyon jó barátunk ezekben a megfázásos náthás időszakokban. Ugye az alvásról beszélünk, akkor ott nagyon fontos a cirkadián ritmusnak a fenntartása. És itt nem csak az alvásnál fontos a cirkadián ritmus, hanem egy ritmusos időbeli rendezettség, ami ugye nem csak az éjszakára, hanem a nappalunkra is vonatkozik. És hát ugye az én idő, amire azt mondom, hogy reggel egy 5 perc, este egy 10 perc, 15 perc, ami tényleg így saját magunkra, a nap kezdeteként, a nap lezárásaként, napkezdetkor végig gondolni a napunkat, nap lezárásakor, akár egy hálanapló vezetése.
Nem is vagy feltétlenül köthető ez aktív tevékenységhez,
persze.
Hanem inkább egy naplóvezetés, vagy néhány percben átgondolni a napunkat, a hetünket, erre gondolsz?
Igen.
És hogy mindezek egyensúlyban legyenek, az nagyon fontos?
Hát jó lenne, igen. Igen, legalábbis egyensúlyt teremteni saját magunknak.
2025-ben, illetve hát már korábban is különböző prevenciós előadásokat tartottál az Aromapontban, tervezel-e most ebben az évben is hasonlókat?
Természetesen, nekem ez szívügyem, ezek az egészségperceknek a megtartása. Én azt szoktam mondani mindig, hogy aki eljön, vagy megnézi online, hogyha csak egy mondatot visz haza abból, amit én elmondok, akkor másokat tettem. És az idén is folytatom. Az első mindenképpen a reflux és annak a természetes gyógymódjai lesznek. Időpont még nincsen, mert szeretnék egy légzésterapeutával együtt dolgozni ezen a projekten, és vele kell egyeztetnem, de természetesen mihez meg lesz az időpont, az a közösségi médiában közé lesz téve.
Ezeket az alkalmakat azoknak is javaslod, akik nem pontosan tudják, és visszautalok a beszélgetésünk elejére, hogy mivel foglalkozik a természetgyógyász, milyen módon, akit mondtad, hogy csak fölhívnak telefonon, hogy ilyen-olyan problémám van, mit ajánlasz?
Igen.
Mert itt egy kicsit letisztázódnak a dolgok?
Letisztázódnak, és nem egy vendégem van, aki eljött így egy egészségpercekre, és azóta jár hozzám akár fülakupunktúrás kezelésre, vagy reflexológiai kezelésre.
Egy kicsit belekóstolt abba, hogy mi a természetgyógyászat,
igen.
És utána lett egy kicsit szorosabb a kapcsolat, már akkor egyénként is tudsz neki segíteni. Erre
igen.
Akartál utalni,
igen.
Ugye?
Igen, igen, mindenképpen.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Tóth Barbara aromaterapeutával beszélgetett, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!